Kedves hallgatóink, a szívbe fogadott igék sorozatunkban Ábrahám történetéhez érkeztünk, amely Mózes első könyvében vízválasztó. Ha meg kellene mondanunk, hogy Mózes első könyve hány részre oszlik? Ez a hatalmas 50 fejezetből álló könyv, ami az emberiség teremtésétől tart egészen József haláláig. Ez a történelmünket tekintve több mint 2300 év. Az emberiség első 2300 éve egy 50 fejezetből álló könyvben van megörökítve, és ez a könyv két részre oszlik, az első 11 fejezet az özönvíz és a bábeli toronyig tartó úgynevezett ősvilágnak a bemutatása, és azért vízválasztó a 12. fejezettől elinduló rész, mert itt Ábrahám elhívásáról van szó, Ábrahámnak és a zsidó népnek a kiválasztását kezdi el itt részletezni a Szentírás. Rögtön olvasnám is ezt a 12. fejezet első három versét, amely elmondja, hogy Isten egy embert a mai Irak területén van ez az Ur Kasdim városa, egy embert, akit Ábrámnak neveznek. Ugye Ábrahámnak eredeti neve Ábrám. Mind a két kifejezés lefordítható. Az Ábrám annyit jelent, hogy tiszteletre méltó magas atya. Az Ábrahám pedig ennyit jelent, hogy sokaságoknak atya. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoznak, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ez Ábrahám kiválasztásának és a neki adott három ígéretnek az elbeszélése. Mit is ígért Isten Ábrahámnak, hogyha hajlik az ő szavára, hogy földet ad neki, hogy az utódait megsokasítja, és áldás lesz a föld minden népe számára. Ábrahámnak ekkor gyermeke nem volt. Volt felesége, de a felesége hosszú ideig magtalan, tehát Sára. Nincs törvényes utódja, mind a három ígéret hatalmas ígéret ennek hátterén. Földje nincs, mert abból a földből jön ki, ahol teljes gazdagsága volt Ur Kasdim, a mai Mezopotámia földje, tehát a mai Irak területe, és elmegy egy olyan vidékre, ahol mintegy 30 néptörzs él, talpalatnyi helyen szinte, és Isten azt mondja, hogy földet fog kapni. A földnek még egyelőre a látóhatáron sincs meg a valósága. És az, hogy nagy nemzetté teszlek, mondom, még fiú utóda sincsen Ábrahámnak, pedig 75 éves, amikor kapja ezt a felhívást, ezt a megszólítást. De a legnagyobb ígéret a harmadik ígéret, hogy a föld minden népe az ő utódaiban megáldatik. És az Ószövetség innen indul el a zsidó nép történetével, mert eddig ugye a zsidó népről szó nincsen. A zsidó nép ősatja Ábrahám, ugyanolyan semita ősatja ő, mint a későbbi babiloniaknak és a többieknek az ősei, tehát a Sém, Kám, Jáfet, a Noé leszármazottai közül a Sém leszármazottai, a sumérok is, akkádok is, asszírok is, perzsák is, köztük a zsidók is, és ezért nevezzük őket szemitáknak, tehát szemita vagy sémita népeknek. A Jáfet leszármazottai lesznek az indoeurópai népek, és a Kám leszármazottai lesznek az afrikai népek. Ábrahám hisz annak, amit az Isten ígér neki, ezért is a hit atya Ábrahám, mert három olyan ígéretnek hisz, aminek a valóságát sem a közelben, sem a távolban nem láthatja emberi szemmel és felfogással. Hogy földet fog kapni, hogy nagy néppé lesz a népe, és hogy megáldatnak ő benne a föld minden nemzetségei. Ezután az Ószövetség egy könyv kivételével, a Jób könyve kivételével a zsidó népen keresztül mutatja meg Isten terveit. És ezért kell nekem is egy pár pillanatra foglalkoznom ezzel a hármas ígérettel. Egyrészt azért, hogy miért is választotta ki Isten a zsidó népet. Mind a mai napig nagyon sok vita van e körül, és nagyon sokan elég durván, de így teszik fel a kérdést, hogy biztos, hogy kiválasztott nép a zsidó nép, hát ezt csak ők mondják magukról. Ugye minden nép dédelgeti magában ezt, hogy kiválasztott nép, hát a magyarság történetében is voltak és vannak is ilyen hangok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tévedéstől, meg félreértéstől megmenthetnénk magunkat, hogyha ezeket a bibliai tanításokat a maguk egyszerűségeiben megismernénk. Nem azért választott nép a zsidó nép, mert jobb nép volt, mint a többi nép. Minden nép ugyanolyan, mint a többi. Minden népben vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek. Vannak törekvő, kereső emberek, meg vannak végletesen önző emberek. Az egyik nép nem jobb, mint a másik nép. Nem olyan alapon választotta ki Isten Ábrahámot és a zsidó népet, hogy ez jobb nép lett volna, mint a többi nép. Hanem azért választott ki Isten egy népet, és én így szoktam mondani, és most is csak így tudom megfogalmazni, hogy nem a zsidón van a hangsúly, a népen van a hangsúly. Istennek mindig voltak egyes emberei, akik közvetítették az akaratát. És az emberiség első 2500 évében egyes emberek beszéltek Istenről. A zsidó nép, amikor, mint Ábrahám leszármazottai nagy néppé lettek az időszámításunk előtti 15. században, és akkor, mint a zsidó népre bízta Isten az ő képviseletét, akkor ebben nem az fejeződött ki, hogy ez jobb nép volt, mint a többi nép. Mondom, nem a zsidón van a hangsúly, hanem az egyes emberek után Isten egy tömegre is rá akarta bízni a képviseletét. Tehát mondom, Istennek egyes emberek mindig voltak követői, de Istennek az volt a szándék, hogy egy egész nemzet, egy egész nép is képviselje őt. Hogy ne csak egyes emberek ismerjék meg az evangéliumot, és ne csak egyes emberek hirdessék az evangéliumot, hiszen ismerjük a Bibliának az egyik fő kijelentését, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson. 1 Timóteus 2:4. Tehát tulajdonképpen Isten, amikor ezt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson, ez fejeződött ki abban a döntésben, hogy Isten egy népre is rá akarta bízni az evangélium hirdetését, tehát ne csak egyesek mondják másoknak, hanem egy egész nép is képviselje. És azért mondom még egyszer, hogy nem a zsidón van a hangsúly, mert az Isten kiválasztatta volna mondjuk a magyar népet is. Meg kiválaszthatta volna a kínai népet is, vagy a németeket, vagy az angolokat, bármilyen népet kiválasztott volna Isten, sajnos azt mondhatjuk, hogy minden néppel így járt volna. A zsidó nép 1500 évig volt Isten választott népe, de sajnos 1500 év alatt nem változott meg jelentékenyen ez a nép. De nem változott volna meg a magyar, a kínai, a német, az angol nép sem. Isten szeretné, hogyha nagy tömegeket is átjárna az igazság kovásza. Isten szeretné azt, hogy ne csak mindig egyes emberek legyenek a világon, akik hiteles emberek, hanem tömegekben is képviseljék az Isten igazságait. De ez az egész Ószövetség miért íródott? Miért választotta ki Isten a zsidó népet? Azért, hogy megmutassa, hogy nagy néptömegek sajnos nem fogadják el sohasem az evangéliumot. Mondom, Istennek nem csak nagy néptömegek, az egész emberiségre nézve az a cél, hogy elfogadják az evangéliumot, de hogy az egész emberiség soha nem fogadta el, és ma sem fogadja el, nagy népek is, tehát például mi is azt mondjuk, hogy de jó lenne, hogyha a magyar nép más nép lenne. Nem lesz más nép. Milyen jó lenne, hogyha ha nemzetek megváltoznának és átalakulnak, nem fognak megváltozni. Nagyon nagy dolog a mi világunkban, ha egyes emberek megváltoznak, és az egyes megváltozott emberekből kis közösségek jönnek létre, ami már az új szövetségi gyülekezetnek az ígérete. De Isten ezt megpróbálta a történelemben, hogy egy egész népet akart megváltoztatni. Íme a zsidó nép 1500 éves története benne van, vagy 38 könyvben, nem változott meg ez a nép, és a legnagyobb ígéretet, akit az Isten ígért, ebben a hármas ígéretben is benne van a Krisztusra vonatkozó ígéret, elvetette a nagy nép, a nagy tömeg, a zsidó nép elvetette Jézus Krisztust, és mind a mai napig az a sok millió zsidó ember, aki él a világon, és aki ugye egy nemzetet formál, mind a mai napig várja a messiást, és nem fogadta el Krisztust messiásnak, noha egyes zsidó emberek mind a mai napig sokan elfogadták Jézust megváltónak. Tehát a kiválasztásnak mi az értelme? Hogy ne csak egyes emberek hirdessék az evangéliumot, hanem nagy tömegek is hirdessék. Ezt akarta Isten elérni a zsidó néppel, és sajnos 1500 év alatt nem tudta az Isten elérni. Ezért még egy kérdésre hadd térjek ki, sokan ezt a kérdést is olyan erős éllel felszokták vetni, hát ha Isten ezt látta előre. Látta előre, hogy a zsidó nép közül is lesz sok igaz ember. Ahogy más népek közül is voltak igaz hívő emberek, de Isten látta előre, hogy az egész nép nem fogja elfogadni az ő törvényeit és akaratát, és végül is a messiás sem. Hát akkor egyáltalán miért van kiválasztás? Miért választotta ki Isten akkor a zsidó népet, amikor ő az Isten látta előre, hogy nagy néptömegeket nem lehet átalakítani, még maga az Isten sem tud megváltoztatni nagy néptömegeket. Hát akkor miért csinálta? Miért választotta ki? Kedves hallgatók, ennek is egy nagyon egyszerű, kézenfekvő magyarázata van a Bibliában. Olyan egyszerű, hogy el se hisszük talán. És ennek a magyarázata az, hogy az Isten ezt azért csinálta végig a történelemben, hogy ezt mi emberek lássuk, és ezt az igazságot elhiggyük. Mert ha Isten bejelentette volna a történelem hajnalán, hogy az emberiség csak egyes emberében változtatható meg, nagy néptömegekben nem változtatható meg. Ezt senki el nem hitte volna, mind a mai napig senki el nem hinné az Istennek. Mind a mai napig mi van nagyon sok ember várakozásában, nagyon sok ember miben hisz ma is, hogy majd megváltozik a világ, majd megváltozik az országunk, majd megváltoznak a tömegek. Nagyon sokan ebben az illúzióban és ebben a hiú várakozásban élnek. Nagy dolog, ha ezen a világon egyes emberek, de alaposan 180 fokkal megváltoznak. De olyat soha nem ígér nekünk a Biblia, hogy nagy néptömegek meg fognak változni. A kovász törvényszerűség, a kis kovász, amely átjárja a tésztát, és kicsiből nagyjá növekszik, az Isten országának ez a törvényszerűsége, egyes emberek változzanak meg. Azok az egyes emberek aztán hitelesek legyenek a maguk környezetében, átjárják a maguk környezetét, fölfigyeljenek rájuk mások is, és rajtuk keresztül az Istenre figyeljenek föl, és így majd megtérjen még egy, és persze növekszik az Isten országa, de olyan, hogy fölülről megváltoztatni. Nagy néptömegeket átalakítani. Ezt az Isten próbálta, hogy kiválaszt egy népet, elkülönít, csodákat tesz vele, prófétákat küld hozzá. Ábrahám kiválasztását is később Ézsaiás próféta így mondja el, hogy az Isten ültetett egy nemes szőlővesszőt. Elültetett egy nemes szőlővesszőt, hogy jó termést hozzon, és hozott vad termést. Maga az Isten sem tudta ezt elérni. Mert Isten nem elsősorban a hatalom istene, és a legfőbb ok, hogy maga az Isten sem tudta elérni, hogy Isten kényszerrel senkit nem akar átalakítani. Tehát, hogyha ő kiválasztott is egy népet, soha nem kényszerítette a népe közül egy emberre sem az ő törvényeit, és ezért mindig megvan annak a lehetősége, hogy az emberek szembeforduljanak, hátat fordítsanak Istennel. És ez történt meg a zsidó nép történetében is, de ezt Istennek végig kellett csinálni a történelemben. Ha ezt bejelentette volna a történelmünk elején, senki nem hitte volna azt, hogy Isten kiválaszt egy népet. Nem lett jobb nép ez, mint a többi nép, nem. És az Isten kiválaszthatott volna még vér szerint több népet is, azok se lettek volna jobbak. Ma is kiválaszthatna vér szerint, azok se lennének jobbak. Tehát akkor a vér szerinti kiválasztás óvá lett, ezért ószövetség, mert a vér szerinti kiválasztás óvá lett, elavult, és van a hit szerinti kiválasztás. És a hit szerinti kiválasztásból alkot Isten népet magának, a zsidó nép kiválasztottságának a lejárta után. És marad egy kiválasztás, a hitbeli kiválasztás. Aki figyel az Isten, aki keresi az Isten, aki szövetséget köt az Istennel, az fog beletartozni az Isten népébe. Eközött lehet zsidó, lehet nem zsidó, magyar, német, bárki lehet ezek között. Ábrahám, aki vér szerint, tehát a zsidó nép ősatja, ugyanakkor valóban nem esszőlő vessző volt. Ő hitt ennek a hármas ígéretnek. Ő hívő ember volt. A hit atyának is mondjuk Ábrahámot, az életének egy olyan tapasztalata nyomán, amit szeretnék majd megvilágítani a mai előadásban, hogy hogyan is tudta Ábrahám a tulajdon gyermekét megáldozni Mória hegyén. De még itt az előadás első harmadában tartózkodva, még egyszer hadd mondjam el, hogy Isten milyen három ígéretet adott, földet ígért Ábrahámnak, mikor váltotta be Isten ezt az ígéretét, mikor kapott Ábrahám és az utódai földet, hát nem a saját életében. És nem a második, nem a harmadik, a negyedik, ötödik nemzedék életében. Ábrahám kiválasztása időszámításunk előtt, ugye 1875-ben történt, akkor kérte Isten, hogy kövesse az ő szavát, és 1875 és a kivonulás, Egyiptomból való kivonulás ideje 1445 között 430 év van. 430 évvel később váltotta be Isten az ígéretét, hogy az akkor már nagyjá duzzadt zsidó népet Egyiptomból kisegítette, hozzásegítette őket Kánaán elfoglalásához, tehát erre az ígéretre csaknem egy fél évezredet kellett várni. Akkor váltotta be Isten ezt az ígéretét. Ábrahám már nem látta ennek az ígéretnek a beteljesedését. A második ígéretet mikor váltotta be Isten, hogy nagy nemzetté teszlek? Ugyanakkor, szinte ugyanakkor, pár évtizeddel azelőtt, hogy elfoglalták volna az új országot, tehát az Egyiptomban növesztette Isten nagy néppé a zsidó népet. A zsidó nép Kánaánban soha nem tudott volna nagy néppé lenni. Ott mondom, 30 néptörzs élt egymás mellett, ott nem lehetett egy népnek nagy néppé lenni. Ábrahám leszármazottai Jákob idejében települtek be Egyiptomba. Egyiptomba egy csodálatos földterületet kaptak, ez a Gósen földje volt, és Gósen földjén, és ott is több évszázad alatt tudott ez a 71 férfiből álló nemzetség egy körülbelül 2,5-3 milliós néppé lenni, mert amikor Mózes által Isten kivezette a zsidó népet Egyiptomból, három bibliai följegyzés is említi, hogy több mint 600 ezer fegyverforgató férfi hagyta el ezt az országot. Ha több mint 600 ezer fegyverforgató férfi volt, ahhoz hozzászámoljuk a feleségeket, a gyerekeket, a családokat, legkevesebb néggyel kell beszoroznunk a 600 ezeret. Ezért mondtam, hogy a kivonulás időpontjában körülbelül 2,5 milliós lehetett a zsidó nép. Isten ezt az ígéretet szintén évszázadokkal később váltotta be. És mikor váltotta be Isten a harmadik ígéretét, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei? Pál apostol hivatkozik vissza rá a Galata levél harmadik fejezetében, hogy milyen érdekes ez a megfogalmazás, egyes számban beszél. Nem azt mondja, hogy megáldatnak ti bennetek, hanem megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Persze egyrészt ez vonatkozott minden zsidó emberre, aki hívő emberré vált, hogy áldás legyen más emberek számára, hiszen Isten ezért is választott ki egy népet, hogy nagy néptömegek mások számára áldások legyenek. De nagyon figyelemre méltó ez az egyes számban való megfogalmazás. Megáldatnak te benned. Pál apostol hivatkozik arra, hogy ez az egyes szám egy valakire utal, akiben az egész világ áldást nyert. És ezt Ábrahám kiválasztása után csaknem 2000 évvel váltotta be Isten Jézus világra küldésével. Mert Jézus is a zsidó nép soraiból származott, ő is Ábrahám magva és Dávid utóda volt, hogy mondja az új szövetség, ő is a zsidó nép köréből látta meg a napvilágot, bár apja nem volt Jézusnak, földi apja nem lehetett, a Szentlélek volt az ő csodálatos fogantatása hátterében, de az édesanyja egy egyszerű zsidó asszony volt, Mária, akitől ő megszületett, és így mondhatjuk, hogy Jézus is test szerint a zsidó nép soraiból emelkedett föl, és ő benne megáldatnak a föld minden nemzetségei. Ő az, aki azért jött el erre a földre, hogy mindenki életét megjobbítsa, megváltsa, megváltoztassa, és ez az ígéret, tehát ez a harmadik ígéret, ez kettős ígéret volt, egyrészt vonatkozott a zsidó népre, hogy történelmének bizonyos szakaszában a zsidók is áldást tudtak közvetíteni más emberek számára, ritka szakaszok voltak ezek sajnos, és vonatkozott a zsidó nép köréből megszületendő megváltóra, Jézus Krisztusra, megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ábrahám elhagyta Úr Kazdimot. Elhagyott egy vidéket a három ígéret hatására, amelyben ő dúsgazdag ember volt. Ábrám tehát gazdag, magas, előkelő atyát jelent magyarul. A 20. században nagyon sok régészeti feltárás vette kezdetét azon a vidéken, ahol Ábrahám élt. Ma is tulajdonképp az iraki háború idején hallottuk, hogy mennyi sok műkincs van ott, és mennyi sok bibliai időből való lelet. Amikor az 1920-as években föltárták ezt az Úr Kazdim városát, Sir Leonard Woolley angol régész volt, aki kiásta Úr Kazdimot, előkerültek a királysíroknak az értékei, előkerültek házalapok, és abból rekonstruálták, hogy Ábrahám milyen gazdag vidéket hagyott ott. Emeletes házban élhetett, átriumos, hatalmas paloták voltak, nagyon magasfokú civilizáció. Azért gondoljuk el, hogy Ábrahám ott egy gazdag ember volt, óriási legelőterülettel, óriási házanépével, hogy mondja a Biblia, és ott hagyott egy gazdag országot, egy gyenge hasonlat, mintha azt mondanám, hogy ma valaki a Rózsadombon lakik és elmegy Afrikába. De ez egy gyenge hasonlat. És Ábrahám ott hagyta a gazdag vidéket, elment egy több mint 1000 kilométerrel távolabbi vidékre, mert az Isten azt mondta, hogy Ábrahám, itt fogom az én terveimet közölni veled, itt fogom kibontakoztatni az én akaratomat. Leírja ezután a Biblia, hogy hogyan indult el Ábrahám az édesapjával, aki akkor még él, Tárénak hívták, de az édesapja már idős volt, több mint 200 éves, ugye Ábrahám ekkor 75 éves, és hogyan várja be az édesapja halálát Hárán városában. Aztán onnan Háránból, ahol a rokonsága egyik része ott marad, ez a mostani Mezopotámia, Tigris és Eufrátesz köze, utána az unokatestvérével Lóttal együtt Ábrahám délnek veszi az útját, és megérkezik Palesztinába, és ott tölti el az életének az idejét. Nem szeretném Ábrahám egész történetét fölemlíteni, hanem mivel az ige alapján tart a mi sorozatunk, hogy milyen igék azok, amelyek olyan szívbemarkoló igék Ábrahámnak az egész életéről és küldetéséről. Most lapozok a Bibliánk végső könyveihez, és a zsidókhoz írt levél 11. fejezetére szeretném fölhívni a figyelmet, amelyben Pál apostol egy megragadó összefoglalást ad Ábrahám egész életéről. Ha olvassuk az Ószövetséget Mózes első könyvében, és mellé helyezzük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, valóban a szívünket érintő igékre találunk, mert a mi életünkről is szó van ezekben az igékben. Mi is az életben azért kell, hogy áldozatot vállaljunk, mi is az életben valahonnan elindulunk, nekünk is van egy szülői házunk, miránk is érvényes az, amit I. és Gyula mond a Puszták népében, hogy nem az a fontos, hogy honnan gyűjtél, hanem hogy merre tartasz. Ábrahám nagyon gazdag vidékről jött, de nem ez volt a fontos, hogy milyen hatalmas vagyont halmozott ott fel, és hagyott is ott, hanem hogy merre tartott. És hogy merre tartott, és valahogy a mi életutunk is benne van ezekben az igékben, és ezt szeretném felolvasni, és majd utána térek vissza Mózes első könyvéhez, a legfontosabb jelenethez Ábrahám történetében, de az előadás második harmadában a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versétől tartó szakasszal szeretnék foglalkozni, amelyben Pál apostol a következőket mondja. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versétől. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Miért mondja, hogy sátorban? Mert ő eredetileg nem sátorban lakott. Mondom, dús gazdag ember volt, emeletes, átriumos kiképzésű, alul az ebédlő, a mellékhelyiségek, fönt a hálószobák, ma is a gazdag országokban nem tudnak ennél különb módon építkezni, ezért mondja, hogy ezt cserélte fel a sátorra. mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Csodálatos Biblia vers. Ezt nem az Ószövetség mondja ki, az Új Szövetség foglalja össze, hogy mi volt Ábrahámban, mi volt belül Ábrahámban, várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Nagyon jól tudta Ábrahám, hogy az ő gazdag lakhelye ott Mezopotámiában. Egyszer a semmivé lesz. Nagyon jól tudta, hogy a sátrak is, amelyben újabb helyén lakozott, azok is a semmivé lesznek. Nagyon jól tudta Ábrahám, hogy elmúlik az életünk. Lejár az életidőnk. Az unokáink, dédunokáink mit fognak csinálni majd azzal, amit mi előkerítettünk? Sokszor eltékozolják. Ábrahám nem abban hitt, hogy majd a gyerekemnek jobb lesz, az unokámnak, a dédunokámnak, ő sokkal messzebbre tekintett. Ő várta az alapokkal bíró várost. Milyen érdekes kifejezés. Hogy itt a világon nincs alapokkal bíró város. Itt a világon építünk és rombolunk, előállnak falvak, városok. Van egy német költő, Hugo von Hofmannsthal, azt kérdezi az egyik versében, miért építették őket? Érdekes, hogy ezt németül úgy mondja, hogy nem azt mondja, hogy warum, wozu. Mi célból építette? Azért, hogy lerombolják? Nincs itt az egész világon, az egész történelmünk, hogy mondja a Habakuk könyve második fejezete, a népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Minden elmúlik, semmi nem maradandó. De Ábrahám hitében ott volt, hogy ő egy maradandót várt. Ő készült egy olyan városba, egy alapokkal bíró városba, melynek építője és alkotója az Isten. Valaki föltette egyszer nekem a kérdést, hogy honnan tudta ezt Pál apostol. Hát ez nincs megírva az Ószövetségben, hogy mi volt Ábrahámban belül. Az Ószövetség olyan nagyon röviden írja le Ábrahám történetét, csak a külső dolgok vannak benne láthatólag. De aki az Ószövetséget mélyen olvassa, kérdéseket tesz fel, gondolkodva olvassa, persze a Szentlélek ihletése is közrejátszott, hogy Pál apostol ilyen tökéletesen tudta leírni Ábrahám belső állapotát, de olvassuk odafigyelve a Bibliát, egy hívő ember volt. Hitt az Isten ígéreteiben, hogy itt is beteljesíti Isten az ígéreteit, még itt a földön élünk, de hitt abban is, hogy lesz örök élet, lesz alapokkal bíró város, melynek építője és alkotója az Isten. Hit által nyert erőt Sára és az ő méhében való fogantatásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Sára 90 éven felül adott életet majd Izsák nevű gyermeküknek. Akkor persze más volt az emberi élet, az asszonyok élete is más volt, tehát akkor nem így volt, hogy 40-45 év után már nem lehet szülni, más volt az élet, de akkor is azért csodaszámba ment, hogy valaki ilyen idős korában még szül. Ezt elfogadta Sára, hogy igen, neki gyermeke lesz még egy olyan életidőben, amikor már azért annyira nem várható. Azért is egytől, mégpedig mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a föveny, mely megszámlálhatatlan. Igen, megnyílt a feleség méhe, gyermeknek adhatott életet, aztán a gyermekek gyermekei, annyira megszaporodott a nép, a zsidó nép, mint a tenger fövenye megszámlálhatatlan lett. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, tehát Ábrahám is, Sára is a leszármazottja, és hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallás tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Döbbenetes igék ezek. Ők nem látták az ígéretek beteljesedését, még az se, hogy a gyerekeik életében mikor lesz új föld, új ország, csak vándorok voltak, idegenek és vándorok a földön. Nem látták azt sem, hogy a legnagyobb áldás mikor jön el, Jézus Krisztus. Nem látták azt sem, amit mi már látunk, mert közel 2000 év eltelt Jézus világrajövetele után. Mi mindent nem láttak, és mi mindent láthatunk, és sokszor nem is foglalkozunk vele. És amit ők nem láttak, mégis hittek ezekben az ígéretekben. Noha idegenek és vándorok voltak a földön, de ők keresték az alapokkal bíró várost, és most jönnek a legmegindítóbb kijelentések. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyakoztak, tudnélik mennyei után, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Milyen megindítóan, de milyen reálisan mondja ezt Pál apostol. Bármikor visszatérhetett volna Ábrahám arra a földre, olyan nagy gazdagsága volt. Az utóda is visszatérhettek volna. Általában mi is haza szoktunk jönni Afrikából. Jó elmenni oda, de aztán jobb a rózsadomban. De ezek az emberek nem foglalkoztak azzal, hogy mit hagytak a hátuk mögött. Ők azzal foglalkoztak, hogy az Isten akaratában, az Isten terveiben részt kapjanak. Ők szerettek volna Istennel együtt élni. Ők abban az életben éltek, amit a 90. Zsoltárban Mózes így mond el, hogy Isten, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Nekik biztos otthonuk volt. Nem ott, amit elhagytak, sem nem ott, ahova mentek. Az életükben volt biztos otthonuk, hogy az Isten akaratát követhetik, hogy az Isten vezeti őket, az Isten nekik feladatokat ad, hogy most egy nyugodt helyről kiszólít bennünket az Isten, és egy zaklatott történelmi helyre helyez bennünket, ez nem volt érdekes a számukra, mi az Isten akaratában vehetünk részt, ez volt az otthonuk. Ma óriási otthonkultusz van a Földön. A világ fejlett államaiban mindenki házhoz, lakáshoz akar jutni, szépen berendezi, mindenfélével teleaggatja. Minden ember a mai otthonkultuszról az jut eszem, hogy minden ember egy kis paradicsomot akar maga köré varázsolni. A legszebb bútor, a legszebb csempe, minden olyan legyen, hogy én oda, ha hazatérek, el tudjam felejteni a világot. Nekem otthonom van a nyugalom és béke szigete. Ezek az emberek nem így kerestek otthont. Ezeknek az embereknek az otthonuk az Isten volt. Az otthonuk az volt, hogy tudhatták, hogy az Isten megszólította őket, feladatokat bízott rájuk, egyre nehezebb feladatokat, de ők mégis az Isten művében vehettek részt. Ábrahám is, leszármazotta is hívő emberek voltak, mert az otthonuk az Isten volt. Vajon mi foglalkozunk-e ilyen otthonteremtéssel? Van-e ilyen fészekrakó programunk? Hogy nekem nem annyira az a fontos, hogy most ház, lakás, ennyi szoba, annyi szoba, hanem hogy az én életem, ez az egyszeri élet, amikor itt vagyok ezen a földön, hogy én kivel élek, kinek az akaratát követem, vannak-e céljaim, és hogy túllátok-e mindenen túl az örök haza felé, és ezért nem szégyellette őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessenek, mert készített nekik várost. Ábrahám hívő ember volt, de a Biblia reális könyv és a hívő emberekről is elmondja a megingásaikat. Ábrahámnak három komoly megingása volt az életben, és ezeket feljegyzi a Biblia. A Biblia nem retusáló könyv, hogy mint a nemzeti krónikák, hogy kivakarják a királyokról meg a hősökről, ami nem kívánatos az utókor számára. Biblia följegyzi, hogy Ábrahám kiment Ur-Kasdimból, elment Palesztina földjére, de egy idő után éhség volt a földön, és Ábrahám nem kérte ki az Isten tanácsát. Rögtön elment Egyiptomba az egész házanépével, hogy az éhséggel szemben vagy fenntartsa az életét. Nagyon nagy bajba keveredett. El lehet olvasni Ábrahám történetében, hogy az egyiptomi fáraó hogyan vetett szemet, ugye ebből is látható, hogy bár idősebb volt a felesége, de nagyon szép volt, és az egyiptomi fáraó meg akarta szerezni magának. Majdhogy nem zátonyra futott Isten terve Ábrahámmal egy meggondolatlan lépés miatt, egy lépés miatt, ahol nem kérte ki az Isten tanácsát. Aztán 75 év, 80 év, 85, 90, 95, nem születik gyermek. A másik nagy hiba, hogy Isten mindig megerősített, hogy lesz gyermeked, születni fog gyermeked. És az isteni küldöttet Sára is és Ábrahám is, ezt is feljegyzi a Biblia, kinevették. Kinevették. De a harmadik nagy megingás, hogy nem csak kinevették, ez az utolsó, 99. évében való látogatásnál jegyzi fel az Ószövetség, hanem még előbb, ennek előtte Ábrám elkezd emberi, testies módon gondolkozni, hogy hogyan is lett nekem gyereke. Igen, hát az Isten megígérte, na, de hát eltelik már 5 év, 10 év, már idős vagyok, a feleségem is idős. És tetejébe a feleség áll elő ezzel az ötlettel, mert erre többet nem lehet mondani, csak azt, hogy ötlet, hogy hát biztos, hogy úgy lesz neked gyermeket, hogy tőlem. Hát az ókori népeknél elterjedt volt, ugye, hogy több feleséget is tartottak a nemzetség fők. Hát itt van egy egyiptomi szolgálólány, Hágár. Hát lehet, hogy tőle lesz gyermeked, és így fognak a te utódaid megszaporodni. Szinte ráveszi a saját férjét, ugye Ábrahámot, hogy Hágártól nemzen gyermeket. Ma, amiről hallunk a világban reggeltől estig. Ez egy meggondolatlan lépésnek a következménye. Ma, hogy a palesztin zsidó viszály, az arabok és a zsidók egymás elleni kiélezett, gyűlölködő, és hát nem is kell ezt részletezni, hogy mi mindent fog ez még tartogatni a jövőben is. Ez Ábrahámnak abból a meggondolatlan lépéséből származott, hogy Hágártól, az egyiptomi Hágártól nemzett gyermeket, és egy sémitának és egy egyiptomi embernek a nászából született meg Ismael, és Ismael az araboknak az őse. Azért az araboké, akik aztán innen visszatekintve talán így mondhatjuk, majdhogy nem 4000 éves ellenségeskedésbe voltak és vannak is a zsidókkal. Ez sajnos ez Ábrahámnak, a hívők atyának a hitbeli megingására vezethető vissza. Mint hogy egyébként a Biblia szerint minden bűn, ami folyamatosan mutatja a méregfogát az emberi történelemben, sokszor egyetlen egy ember megingására, hitbeli megingására volt visszavezethető. Például a zsidók állama miért vált ketté? Azért, mert Dávid elkezdte ócsárolni Saul fővezérét, Ábnert, és ezért osztott meg 10 törzsre, 2 törzsre, egy államszakadás, egy nemzet megoszlás, egy ember hetvenkedése, meggondolatlan beszéde miatt történt meg, erre vezethető vissza. Szóval a Biblia ezért hívja fel a figyelmünket, hogy a legfontosabb a személyes élet, az egyén élet, és jól vigyázzunk, hogy mit gondolunk, mit beszélünk, hogyan cselekszünk. Ábrahámnak ez egy borzalmas cselekedete volt. Rá is döbbent aztán, hogy mennyire borzalmas, és Hágár, aki egy idő után tüntetett azzal, hogy neki gyermeke születhetett, és ott volt Sára, akinek nem születhetett gyermeke, egy perpatvarkodás vette a kezdetét a családban, el is kellett távolítani Hágárt Ismaellel együtt, és így indult el, nem is tudhatta, nyilván nem tudhatta szerencsétlen Ábrahám, így indult ez az utóbbi, csak nem 4000 éves konfliktus, az eltávolított Ismael, és aztán a 100 éves korában megszületett Izsák között az arabok és zsidók konfliktusa. Tehát a Biblia nem retusálja a hívő embereknek az életét sem. És így térek át az előadás harmadik részére, befejező részére, hogy azért sem retusálja a Biblia a hívő emberek életét sem, mert azt akarja nekünk megmutatni, hogy bizonyos emberek életében mi miért történt. Miért is mondta Isten Ábrahámnak, és itt újra az Ószövetséghez lapozva Mózes első könyve 22. fejezete kezdődik így, miért is mondta Isten Ábrahámnak, hogy lőn ezek utána, és Isten megkísértette Ábrahámot, megpróbálta Ábrahámot, és mondta neki, Ábrahám, és ez felelt, ím hol vagyok, és mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit te szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondani fogok néked. Miért kapta Ábrahám ezt a szörnyűséges kijelentést? Sok ember, ahogy eljut idáig, mert hát idáig Mózes első könyvét kezdjük el olvasni, 21 fejezet van, ez a 22. fejezet kezdődik ezzel az Ábrahám és Izsák történetével. Hát miért is mondta Isten ezt Ábrahámnak? És ha magunkat beleképzeljük a jelenbe, hogy mit szerezne nekünk, hogyha mi nekünk kellene a gyermekünket megáldozni. Hát az Isten hogy is kérhet ilyet? Hát ő, aki életet ad. Ő, aki 25 évig várakoztatta ezt az Ábrahámot, ugye ez se volt véletlen, hogy 25 év után születhetett a gyermeke, mert tudhatta ennek a gyermeknek az értékét, az egyetlen egy törvényes gyermeke is örököse volt. Miért mondta ezt Isten Ábrahámnak? Kedves hallgatók, ez csak az előzményekből csak a hitbeli megingások hátterén érthető kérdés. Mert Isten ezt a rettenetes megpróbáltatást azért rendelte el Ábrahám számára, amiért a mi életünkben is vannak rettenetes megpróbáltatások, a mi életünkben is vannak váratlan halálesetek, súlyos betegségek, amelyek beköszöntenek. Van állásvesztés, pénztelenség, nem akarom végigsorolni ma is, meg akik talán itt ülünk is, mindenki el tudja mondani, hogy ha nem is egy ilyen ábrahámi megpróbáltatás, de vannak az életben súlyos, nagyon hirtelen kibontakozó megpróbáltatások. De ezekben mindig vannak törvényszerűségek, és erre szeretnék rámutatni. Mi volt ebben a törvényszerű? Ha csak eddig megismerjük vázatosan Ábrahám életét, felvonultathatjuk a pozitív oldalat és a negatív oldalat. Már csak ennyiből is. Mi kerül a pozitív oldalra, hogy képes volt otthagyni egy gazdag vidéket, és elmenni egy szegény vidékre? Képes volt sátorokban lakozni? Képes volt Isten szavát követni, amikor még az utódai sem látták az ígéretek beteljesedését? Mindez a hitnek fényes diadala. A pozitív oldal nagyon, nagyon sok ilyen tétellel tarkított oldal. Na, ott van a negatív oldal is. Ott van a negatív oldal, hogy ugyanakkor nem kérte ki az Isten tanácsát, bajba keverte a családját, ugyanakkor kinevette az Isten feleségével együtt az Isten küldöttét, és ugyanakkor egy másik asszonytól nemzett gyermeket, ami az Isten akarata ellen való volt, mert Isten nem háremet teremtett, és Isten nem több nejűségre teremtette, hanem Isten egy az egyhez, egy férfi, egy nőz, Isten ilyen házasságot teremtett, amit persze már a régi népek is felrúgtak, ezt a törvényt semmibe vették, és hát ma is az emberiség lényegileg rejtett poligámiában él, tehát ma is az emberiség Istennek ezt a törvényét nem veszi komolyan. Mind a két oldal tele van. A pozitív oldal is, de a negatív oldal is, ott van ez a három nagyon súlyos tétel. És itt, hogyha ezt egy kicsit meggondoljuk, és így fölállítjuk ezt a képletet, ennek hátterén érthető meg, hogy Isten miért kéri ezt Ábrahámtól, hogy vigye a gyermekét, 11 néhány éves gyermek, és áldozza meg Mória hegyén ezt a gyermeket. Miért kéri ezt Isten? Isten ezt azért kérte, és a mi életünkben is azért enged meg Isten megpróbáltatásokat, hogy teljesen nyilvánvaló legyen, hogy mi mivel vagyunk egyenlők. Mivel azonosulunk? Ezzel vagy ezzel? Minden ember életében vannak jó dolgok, rossz dolgok. Na, akkor ki ez az ember? Minden ember csak olyan szürke valaki, hogy van egy fehér rész, meg van egy fekete rész, a kettőt összevegyítem, és hát akkor jön egy ilyen raszteres szürke valami. Az Isten szeretné, hogyha világos lenne a képlet, hogy fehér vagy fekete. Minden egyes ember az életében Isten kegyelméből sok jó dolgot tesz, de minden egyes ember az életében sok melléfogást és balkezes dolgot is elkövet. De Isten lehetőséget ad a megpróbáltatásokkal, hogy nyilvánvalóvá legyen mindenki számára, és legfőképp önmagunk számára, Ábrahám számára. Ábrahám, te kivel vagy azonos? Azzal, aki ragaszkodsz az Istenhez, vagy azzal, aki megtagadtad a hitetlen dolgok által az Istent? Ezért olvassuk azt, hogy Ábrahám nem kérte ki ezt a megpróbáltatást. Amikor elhangzott ez a szó, amit az Isten kér tőle, így folytatódik a harmadik vers, felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vette két szolgáját és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt és elindult arra a helyre, melyet néki az Isten mondott. Tehát figyeljük meg, Ábrahám nem kérte ki ezt magának. Nem mondta azt, hogy Istenem, lehetetlen kérsz tőlem, én ezt nem tudom végrehajtani. Miért kérsz tőlem ilyet, hogy gyermekemet áldozzam? Hát különben is a te törvényed tiltja azt, hogy életet vegyen el az ember. Hát megöljem a saját gyermekemet? Hát ez lehetetlenség. Ilyet én nem fogok véghez vinni. Hanem ez a rettentő megpróbáltatás, amit először Ábrahám nem is tudott áttekinteni. És itt is hadd álljak meg egy pillanatra, amit először nem tudunk áttekinteni, amikor jön egy megpróbáltatás az életben, amit nem értünk. Nem értem, hogy most miért lettem súlyos beteg. Nem értem, hogy miért halt meg az édesanyám, édesapám, férjem, feleség. Nem értem. Amikor ránk tör a megpróbáltatás, általában mi milyen magatartást szoktunk tanúsítani? Gondolkozzunk egy kicsit. Az emberi magatartás vagy az egyik véglet, vagy a másik véglet. Az egyik véglet az, hogy az ember méltatlankodik, kikéri magának, lázadozik, és azt mondja, hogy nem. Ez lehetetlen. Ezt nem tudom elfogadni. Hogy ő meghalt? Nem halhatott meg. Hogy ilyen beteg lett? Nem fogadom el. Inkább azt mondom, hogy nincs Isten. Ugye ez az egyik megoldás. Ugye az emberek többsége erre a megoldásra, ennek a pártjára helyezkedik, mert az embernek az első gondolata az, hogy velem ilyen nem történhet, a lázadás, az elfogadás hiánya. Mi a másik véglet? A másik véglet az, amiben az embereknek talán kisebb része van, de ez is egy komoly tömeg, hogy az emberek azt mondják, hát ha így kell lenni, így kell lenni. Elfogad, nem is gondolok be, jobb ebbe bele nem gondolni. Kioltom a tudatomat, a gondolkodást, elfogadom úgy, ahogy van, végül is mással is történnek ilyen dolgok, ki tudja, hogy mi lesz ebből. Az emberek másik része a tompaságba, az értelem kioltásába és a közönybe süpped bele. Vagy lázadunk, vagy tompán elfogadunk. Figyeljük meg Ábrahámnak a magatartását. Ábrahám mind a két végletet elkerülte. Ábrahám fölnyergelte a szamarát, fát hasogatott az áldozathoz, vette maga mellé Izsákot, és ezt olvasom a negyedik versben, harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. Tehát három napi járóföldre volt a helyről, három napi gyaloglás. Három napi gyaloglás után látja, hogy itt van a Mória hegye. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és az a gyerek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Van egy szó, amely újra bevilágít Ábrahám lelkébe. Nem azt mondja, hogy visszatérek. Nem azt mondja, hogy visszatérek, pedig neki ez volt a parancs, menj és a gyermeket áldozd meg. Mire jutott Ábrahám a három nap során? Ábrahám nem lázadozott. Bizonyára erőfeszítés kellett ahhoz, hogy legyőzze a lázongását. Nyilván a természetében ott volt benne is a lázongás, de ő nem a lázadás álláspontjára helyezkedett. Ábrahám nem is oltotta ki a tudatát, tehát nem úgy gondolkozott, hogy hát most fanatikusan megyek előre, csinálom, amit az Isten mond, hát úgyse értjük mi, hogy az Isten mit akar azért, nem is így gondolkozott. Hogy gondolkozott Ábrahám, ha ezt a szót mondta, hogy visszatérünk hozzátok? Megint csak visszalapozok a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéhez, mert Pál apostol elmondja nekünk, hogy Ábrahám hogy gondolkozott. Pál apostol, aki mélyen ismerte a történetet és a Szentlélek ihletésére több mint 1900 évvel Ábrahám élete után elmondja, hogy Ábrahámban 1900 évvel azelőtt mi játszódott le. Így mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, 17. verstől, hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, ki az ígéreteket nyerte. Akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Tehát Pál is kihegyezi a dolgot, és azt mondja, hogy Ábrahám kapott ígéretet, hogy lesz törvényes örököse. Arra nézve is kapott ígéretet, hogy ettől az örökösétől, a fiától szaporodik meg a népe. És mégis ezzel egy homlok egyenest ellentétes felszólítást kapott az Istentől, ami látszatra homlok egyenest ellentétes volt. Az Isten megígért, hogy lesz gyereke, és a gyerekétől megszaporodik a nemzete, és ugyanez az Isten egyszer csak azt mondja, hogy áldozd meg a gyerekedet. Hát itt van előttünk. Ugyanez az Isten két egymással ellentétes dolgot mond. És mondom, ilyenkor az emberek vagy lázadnak, vagy letargiába süllyednek, de Ábrahám nem ezt választotta. Ábrahám gondolkozott. Három napig gondolkozott. És a Biblia szerint mi az igaz gondolkozás, amikor ragaszkodunk ahhoz, hogy csak is az Istentől és egyedül az Istentől várjuk a válaszokat. Az igaz gondolkozás, mint a Jób gondolkozás, hogy jöttek a Jób barátai, mondtak érveket, mondtak az ő megpróbáltatására eshetőségeket, de Jób azt mondta, hogy meghallgatlak benneteket, de nem tudom elfogadni. Te ezt mondod, ezt se tudom elfogadni. Te meg ezt mondod a harmadik barát, ezt se tudom. Jött még a negyedik, ezt se tudom elfogadni. Hát kitől fogadod el? Hát az Istentől. Ábrahám három nap alatt a hívő gondolkozást művelte. Mi a hívő gondolkozás? Az imádság. amikor Isten kért, hogy Istenem, hát én nem tudom összeegyeztetni, te ígérted meg a gyerekemet, 25 évig vártam a gyerekre. Őrá vonatkozik az ígéret, hogy nagy népét teszed a gyerekem leszármazottait, és most te ugyanaz az Isten visszakéred a gyerekemet? Hát, hát te nem mondhatsz ellent önmagadnak. És most jön Pál apostol megoldása. Úgy gondolkozván, mondja Ábrahámról, Ábrahám úgy gondolkozott, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani, amiért őt példaképpen visszanyerte. Hatalmas pillanatnál vagyunk. Ábrahám otthona az Isten volt. Mindig az Istenhez tért vissza. Neki az Isten volt az otthona. Az ősatyák, a zsidó nép ősatyái hívő emberek voltak, az Isten volt az otthonuk. Minden gondolatukkal őt keresték. És az az Isten, aki megígért egy gyereket. És ugyanaz az Isten, hogy visszakéri a gyereket. Akkor itt kell, hogy legyen egy harmadik meggondolás. És a három nap alatt erre rájött Ábrahám, rájött. Milyen érdekes szó ez is, hogy rájött. Nem ő gondolta ki, ő rájött. Mert az Isten elvezette őt egy harmadik dologhoz, hogy én megígértem a gyereket, ha most visszakérem a gyereket, akkor vissza is adom a gyereket. Ábrahám a feltámadás hitére jött rá, hogy az Isten nem mondhat önmagának ellent, akkor is, ha látszólag emberi ész előtt ez egy ellentmondás. Ezt sok embernek elmondtam, hogy kérem, ez ellentmondás vagy nem ellentmondás? Tessék összebékíteni a kettőt, senki nem tudta. Hát itt van a gyerek, most meg ad vissza a gyereket. De ez a háromnapi hívő gondolkodás, hogy Ábrahám nem lázongott, de Ábrahám nem fanatikusan nem oltotta ki az elméjét, hanem minden gondolatával az Isten kereste, a harmadik nap végére az Isten megvilágosította az elmét, hogy Ábrahám, én az Isten, itt is igaz vagyok, és itt is igaz vagyok. Ennek egy harmadik igazság ad hitelt, hogyha te a gyermeket megáldozod, akkor én visszaadom neked a gyermeket. A halottaiból is feltámasztó Isten vagyok, én a halottak életét is vissza tudom adni, ezért olyan megdöbbentő, hogy Jézus korában volt olyan vallási közösség a sadduceusok, akik nem hittek a feltámadásba. Hát Ábrahám a saját gondolkodása után, hogy úgy mondjam, logikailag el lehet jutni a feltámadásra, az Ábrahám történetéből el lehet jutni a feltámadásra, mert az Isten semmit nem hazudott. Adta a gyereket, visszakérte a gyereket, de ha visszakérem a gyereket, akkor is ettől a gyerektől lesz majd nagy nép a te néped. Hogyan? Hát csak úgy teljesedhet be, hogy visszaadja a gyermek életét. És kedves hallgatók, ezért fogalmazott Ábrahám többes számban. Ez a többes szám árulja el, amire Pál apostol fényderít, hogy ő úgy gondolkozott, hogy az Isten a halottaiból is vissza tudja adni a gyermeknek az életét, és ezért mondja Ábrahám a szolgáknak, hogy visszatérünk hozzátok. Ha emberileg gondolkodott volna Ábrahám, akkor biztos azt mondta volna, hogy visszatérek, nem? De a dolog neheze még hátra van. Ábrahám eljutott már erre a bizonyosságra, hogy Isten tökéletes Isten, Isten szerető Isten, Isten, ha ezt a megpróbáltatást megengedi, hát azért engedi meg, hogy megmutass, hogy én kivel vagyok azonos. Én neki hiszek, mindenben neki hiszek, föltétel nélkül neki hiszek, még a látszólag értelmetlen dolgokban is, mert sok ember ugye nem mulasztja el megjegyezni, hogy kérem, hát ez teljesen értelmetlen, és emberellenes, és életellenes kérés volt. Igen, Jób könyve 13. fejezetében is olvasunk egy ilyen mondatot, ha megöl is az Isten, akkor is benne bízom én. Ez a hit. Ha az Isten látszólag olyat engedne meg az életemben, ami a megölésemmel lenne azonos, én akkor is az Istenhez ragaszkodom. Miért? Mert az én otthonom az Isten. Én mindig mehetek az Istenhez. Én tudom, hogy az Isten sokszor per pillanat nem mondja meg, hogy mi miért történik, de ő hozzá mehetek, ő az én szabadító, megváltó Istenem. Ezért kell nagyon komolyan vennünk az otthonteremtést. Ezeknek az embereknek Isten társuk, barátjuk volt, ahova mindig lehet fordulni. És ezt látjuk a történet befejezésében is, hogy maradjatok itt a Szamárral, én pedig és az egy gyerek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltette az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, az pedig mondta, imhol vagyok, fiam, és mondta Izsák, imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És most jön a neheze, mert Ábrahám önmaga számára már belátja, amit Isten segítségével beláthatott. Ő neki a hite csodálatos magasságokba szökkent, és ő továbbra is kész megtenni azt, amit az Isten kér. Tehát így mutatja meg, hogy kivel azonosul, kihez tartozik, nem a hibáihoz, hanem a hitbeli döntéseihez, nem az élete sötét foltjaihoz, hanem Isten kívánalmaihoz. És Ábrahám tudja a maga számára már, hogy ez a megpróbáltatás ezért van, hogy ő nyíltan szint valhasson, hogy ő kihez tartozik, kihez ragaszkodik. De kedves hallgatók, sokszor az életünkben nem is a magunk nehézségei a legnagyobb nehézségek, hanem a gyerekeink nehézségei. És most megszólal a gyerek, hogy imhol a tűz, imhol a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Vajon Izsák megérti ezt? Hogy én meg akarom őt áldozni, mert én hiszek abban, hogy Isten föl fogja támasztani. De Izsák megérti ezt, hogy én hiszek a feltámadásban? Hiszek egy ilyen Istenben, aki a halottaknak is visszaadhatja az életét? Ma is hány ember mondja azt, hogy hisz az Istenben, de a feltámadásban nem hisz? És olyan természetesen mondják. És itt van a nagy próbatétel, hogy most a gyerekemmel hogyan értetem ezt meg. A gyerekemmel ezt a súlyos próbatételt, mert nagy próbatétel ez egy apának is, de a gyereknek ugyanolyan próbatétel, főleg azután, hogy tudja, hogy miről van szó. Mert eddig még ugye ebbe a dolog mélységéig nem vezette őt be Ábrahám. És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mentek ketten együtt. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, melyet Isten néki mondott, megépítette ott Ábrahám az oltárt, reárakta a fát, és megkötözte Izsákot, az ő fiát, és feltette az oltárra a farakás tetejére. Hogy tudta megkötözni a fiát? Hát Ábrahám idős ember volt, olyan 115-116 éves lehetett Ábrahám, a fia meg lehetett olyan 15-16 éves, hát játszik könnyedséggel egy gyerek kereket old. Ebből a mozzanatból látjuk, hogy miért nem akart Izsák kereket oldani, miért nem szaladt el Izsák, miért hagyta magát megkötözni, és emberként rárakni az oltár, amikor ő már az édesapjával hányszor bemutatott áldozatot. Ezért is kérdez, hogy azt tudom, apám, hogy kell a tűz, meg a fa, de hát olyan sokszor hoztunk bárányt is az áldozatra. Hát hol a bárány? És amikor az apja ezt elmondta neki, hogy fiam, hát az Isten engem erre kért. Az Isten ezt, mint próbatételt, ezért rendelte el. De én hiszek az Istenbe, hogy visszaadja neked az életedet. Mert az Istennek az az ígérete máshogy nem állna, amit ő ígért nekem több mint 30 évvel ezelőtt, ezzel 40 évvel ezelőtt, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. És Izsák ezért hagyta magát megkötözni. Izsák is hitre jutott. Ez a fiatal gyerek is elfogadta azt, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki, hogyha ezt mondja, ami látszatra embernek megemészthetetlen és felháborító, mert miért mondja ezt, de nekünk olyan Istenünk, nekünk az otthonunk az Isten. És az Isten bepillantást enged a gondolataiba is, hogy az Isten ezért enged meg megpróbáltatásokat, hogy magunk előtt is bizonyos legyen, hogy kik vagyunk, mások előtt is bizonyos legyen, hogy kik vagyunk. Az egész világ egyetem színe előtt az Isten nem azt mondja, hogy szürke ez az ember, azt mondja, hogy fehér. Mert ugyan van sok fekete meg szürke folt az életében, de a megpróbáltatásokban eldől, hogy valaki baloldalt áll, vagy jobboldalt áll. Mi a jobb oldalra állunk. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felelt, imhol vagyok. és mondta, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem. Mintha Isten azt mondta volna, Ábrám, te kedveztél magadnak akkor, amikor megkérdezésem nélkül elmentél Egyiptomba. Ábrám, te kedveztél a feleségednek, amikor megkérdezésem nélkül az ő szavára hallgattál, és lett Hágártól gyermeket. Ábrám, te kedveztél magadnak, hogy kinevettél engemet is, az Isten küldöttét, de én látom, hogy az életedben ezek a dolgok megtörténtek ugyan, bűnök voltak, súlyos dolgok, de te nem ezekkel vagy azonos. Te nem ezekkel vagy egyenlő. Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy az életnek az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi kik vagyunk. Mivel vagyunk egyenlők? A Biblia azt tanítja nekünk, hogy sajnos születésünknél fogva mi mindannyian balra tartunk. Mi a rosszal vagyunk egyenlők. De az Isten a maga végtelen türelmével, szeretetével megközelít bennünket, késztetéseket ad, hoz az életünkben sok-sok tapasztalatot, hogy a balról átlendüljünk a jobb oldalra. És az Isten megenged az életünkben ezért sok-sok megpróbáltatás, hogy mindenki előtt világos legyen, elsősorban persze magunk előtt, de mások előtt is, az egész világegyetem előtt is, hogy bár az életünk tele van rosszal, törvényszegéssel, hibával, bűnnel, de mi nem ilyen emberek akarunk lenni. Mi nem ezzel vagyunk egyenlők. Mi nem ezzel azonosulunk. Hogy szokták mondani, nem az a különbség ember és ember között, hogy lennének olyan emberek, akik soha nem követtek el rossz dolgokat. Mindannyian egy sor rossz dolgot elkövettünk. Ismeretes a 40. Zsoltár híres vallomása. Azt mondja Dávid, hogy megszámlálnám bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál. Minden embernek feje hajszálához mért sokaságú bűne van. De ember és ember között nem az a különbség, hogy vannak hibátlan meg telehibájú emberek. Ember és ember között az az azonosság, hogy mindannyian sok bűnnel tarkított életet élünk, de a különbség ott kezdődik, hogy vannak, akik azonosulnak a hibáikkal, mások meg szabadulni akarnak tőlük. Vannak, akik igazolni akarják a bűneiket, mások meg kérve szeretnének szabadulni a bűneikből. És Ábrahámról ez az utóbbi derült ki. És felemelte Ábrahám az ő szemeit, és látta, hogy íme háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda ment tehát Ábrahám, és elhozta a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezte Ábrahám annak a helynek nevét Jehova Jírének. Azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. Beteljesült az ígéret, az Isten majd gondoskodik égő áldozatról való bárányról, fiam. Ott volt a kos a szövevényben, megakadott a bozótban. Ábrám előhozta, és valóban a Krisztusra emlékeztető, illetve a Krisztust előrevetítő bárány áldozatot hozta, és ebből látszik, ha az egész történetet végigolvassuk, hogy valóban a Bibliának egy hatalmas jeleneténél vagyunk. Az az Isten, aki otthona volt Ábrahámnak, és az az Ábrám, aki kereste az otthont az életében, a nagy egymásra találás, Isten és ember egymásra találása a legérzékenyebb ponton történt meg. Ábrahámnak megmutatta az Isten, hogy te kivel vagy egyenlő. Ábrahám mellett az Isten megmutatta embereknek, Izsáknak és az egész világegyetem előtt, hogy íme ez az ember a választott népem őse, ez a zsidó nép ősatja, aki hitbeli döntést hozott, és ezzel feletteti az életének összes bűnét és bajait. De a legfontosabbról még nem beszéltem, hiszen most derült ki az, hogy Ábrahámnak lefogta a kezét az angyal, nem kellett megáldozni a gyermekét. Noha megáldozta volna, Isten visszaadta volna a halálból. De az Isten itt jutott a legközelebb Ábrahámhoz, erre nézve mondta Jézus János evangéliuma szerint, hogy Ábrahám látta az én napomat. Mert az Isten kezét közel 2000 év után senki nem fogta le. Istennek oda kellett adni azt a Jézus Krisztust, akit itt Izsák jelképezett, Izsák volt az előképe. Istennek végig kellett vinni azt, hogy Jézus meghal, hogy Jézus az életét adja az emberért, és ezért az Ábrahám áldozata egyben előképe volt Jézus halálának, Jézus majdani áldozatának. Ezért is hatalmas ez a történet. De ilyen hatalmas dolgokat Isten csak olyan emberekkel tudott bemutatni, akik vágyva vágyakoztak őt követni, akkor is, ha tudatában voltak sok hibájuknak és bűnüknek. Ők vágyakoztak Isten után már itt a földön, hogy itt a földön is otthonuk az Isten legyen, és hittek abban, hogy ez az Isten majd egy örök otthont készít annak az áldozata folytán, aki az ő isteni életét nem sajnálja az emberért. Ennek az áldozata folytán örök otthont készít, alapokkal bíró várost a mennyben. Ezért hatalmas történet az Ábrahám története. Egy óra alatt nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt kicsit közelbe hozni, megvilágítani, de mindenkinek szeretném ajánlani, hogy olvassa az Ószövetségből is Ábrahám történetét, olvassa a zsidókhoz írt levél mélységes magyarázatából is, olvassa el Jézus Krisztus visszahivatkozását is János evangéliumában, ahol erről szó van, és gondoljuk végig azt, hogy mi mivel és kivel vagyunk azonosak, mi milyen városba tartunk, mi milyen otthon után vágyunk, és már itt a földön ízleljük meg, hogy mit jelent egy olyan Isten társaságában, közelségében élni, akit az Ábrahám Istenének nevezhetünk.